19. fejezet. Az ember, akit Uvénak hívnak, és a macska, aki már eleve nem volt épp. Uve ránéz a macskára. A macska visszanéz. Uve nem szereti a macskákat, azok pedig nem szeretik őt. Uve ezt tudja. Még Ernest sem kedvelte, és Uve sem őt, pedig Ernest mégiscsak az a macska volt, akiről Uve a legkevesebb rosszat gondolt az összes macska közül, akikkel valaha is találkozott. És ez a macska egy cseppet sem hasonlít Ernestre. Kivéve az öntudatosságot, de Uwe feltételezi, hogy ebben minden macska hasonlít egymásra. Ez a példány itt annyira kicsi és gírhes, hogy akár a patkánynak is elmenne. Nagy patkánynak. Ráadásul, mintha a további szörcsomók hullottak volna ki a bundájából az éjszaka folyamán. Mintha ez még egyáltalán lehetséges volna. Mondom, hogy nem jövök ki a macskákkal, nem érti? Fogja már fel! Próbálta Uwe többször is meggyőzni Parvanét tegnap. De a legvégén már azt kiabálta, hogy a macska csak az ő holttestén keresztül lakhat a házában. Aztán most itt van. Nézi a macskát. A macska visszanéz. És Uwe még eléggé feltűnően nem halt meg. Úgyhogy a helyzet igen idegesítő. Uwe vagy fél tucatszor ébredt arra az éjszaka, hogy a macska, egy csipetnyi tiszteletet sem tanúsítva iránta, mellé kuporodott az ágyban. A macska pedig ugyanennyiszer ébredt arra, hogy Uwe visszarúgta a padlóra. És most 5:45. Uwe felkelt, a macska pedig a konyha közepén ül, olyan kifejezéssel a képén, mintha Uwe az adósa lenne. Uwe olyan gyanakvással figyeli, mintha a macska épp most csöngetett volna be, mancsában egy bibliával, és azt kérdezte volna tőle, készen áll-e beengedni Jézust az életébe. Gyanítom, hogy most ennivalót vársz, dünnyögi Uwe végül. A macska nem válaszol, csak hanyagul végignyal a bundája maradékán, mert az egyik tappancsát veszi kezelésbe. De ebben a házban nem tipegünk körbe, mint valami informatikus, és várjuk el, hogy a szánkba repüljön a sült galamb. Teszi hozzá Uwe figyelmeztetően, de közben a macskára mutatva, hogy nyomatékosítsa, kinek is szól ez. A macska úgy néz rá, mintha arra készülne, hogy mindjárt Uwe képébe fúj egy rózsaszín rágó buborékot. Uwe odáll a mosogató mellé, bekapcsolja a kávéfőzőt, ránéz az órára, ránéz a macskára. Miután Jimmy-t a kórházban hagyták tegnap, Parvanek felhívta egy állatorvos ismerősét. Az állatorvos kijött, megvizsgálta a macskát, megállapította, hogy komoly fagyási sérülései vannak, és erősen alultáplált. Aztán átadott Uwe-nak egy hosszú listát mindenféle utasításokkal, hogy mit tegyen a macska, és hogyan kell őt ápolni. Mintha a macska valami kényes bútor volna. Uwe pedig macskafeljavító intézet. Na nem vagyok macskafeljavító intézet, magyarázza a macskának. Semmi válasz. Csak azért vagy itt, mert az a terhes nőszemély nem hallgat az észérvekre, mondja Uwe, és az ablakon át Parvani háza felé biccent. A macskát úgy tűnik teljesen lefoglalja, hogy megpróbálja megnyalni a szemét. Uwe 4 apró zoknit nyújt felé. Az állatorvostól kapta őket. Nyilvánvaló, hogy a rozzant macskának mozgásra van leginkább szüksége, és ebben Uwe szívesen áll a rendelkezésére. De minél távolabb vannak azok a karmok a tapétájától, annál jobb, érvel magában. Ugorj bele ezekbe, aztán mehetünk is, késésben vagyok. A macska körülményesen feltápászkodik, és hosszú, öntudatos léptekkel megindul a bejárati ajtó felé, mintha vörös szőnyegen járna. Először gyanakodva nézi a zoknikat, de aztán nem ellenkezik túlságosan, amikor Uwe határozottan ráhúzza őket a mancsára. Mikor kész, Uwe feláll és végigméri, a fejét rázza. Zokni a macskán, ez minden csak nem természetes. Ezzel szemben a macska, aki kíváncsian bámulja az új ruháját, hirtelen nagyon elégedettnek tűnik saját magával. Ha tudná, biztos lefotózná magát a mobiljával, aztán kitenni a képet a blogjába. Uwe felveszi a kék kabátját, fölényes mozdulattal zsebrevágja a kezét, és az ajtó felé biccent. Na, nem nagyképűsködünk itt egész reggel, kifelé! És így esik, hogy Uwe-nak most először van társasága az ellenőrző körútján. De megrugdossa az autóforgalmat tiltó táblát. Megmutatja a macskának azt a kisebb táblát, ami egy hóborította füves részen áll az úttól pár méterre, és az van rajta, hogy házi állatokat a lakónegyedben sétáltatni tilos. Ezt a táblát még ő tette ki annak idején, amikor a lakóközösség vezetője volt, magyarázza határozott hangon a macskának. Akkor még rend volt itt, teszi hozzá, és tovább talpal a garázs felé. No, macska leginkább úgy néz ki, mint aki sürgősen le akar pisilni valamit. Uwe előrelép, megrángatja a garázs ajtót. Ellenőrzi a kuka és biciklitárolót. A macska pedig úgy követi, mintha egy 60 kilós rendőrségi drogkereső német juhász lenne. Uwe rögtön gyanítja, hogy ez a macska ösztönökkel szöges ellentétben álló viselkedés vezethetett ahhoz, hogy a macskának most hiányzik a farka és a bundája fele. Mikor az állat túlságosan érdeklődni kezd egy szemetes zacskó iránt a szelektív gyűjtőben, Uwe érzéketlenül felérúg a lábával, és kitesékeli az ajtón. Kifelé innen rohadtul nem lehet szemetet enni. A macska Uwe-ra bámul, de nem szól egy szót sem. Mikor Uwe hátat fordít, a macska odabattyog a hóborított a füves részre, és lepisili Uwe tábláját. Uwe tesz egy extra kört az utca végén. Anita és Rüne háza előtt összeszed egy cigarettacsikket. Fel alá gurigatja a kezében. Az a skodás hatósági fazon úgy furikázik itt a negyedben, mintha az övé lenne az egész. Uwe káromkodik, és zsebrevágja a csikket. Amikor hazaérnek, Uwe kinyit egy tonhal konzervet, és leteszi a konyhapadlóra. Kapnék, ha hagynálak éhen pusztulni. A macska egyenesen a konzervdobozból eszik. Uwe állva issza a kávéját a pultnál. Mikor végeznek, Uwe a csészét is, meg a konzervdobozt is alaposan elmossa, aztán félreteszi őket a csöpögtetőre. A macska kicsit úgy néz rá, mint aki meg akarja kérdezni, mi szükség a konzervdobozt lecsöpögtetni, de inkább hagyja. A dolgom van, nem ülhetünk itt egész nap, közli ezután Uwe. Így a macska is megy vele. Persze, rögtön nézeteltérésük is támad, hogy kell-e a macska alá az anyós ülésre újságpapír, vagy sem. Uwe először két rétegnyi pletykarovatra nyomja le a macskát, de az azonnal sértetten a földre söpri a lapokat a hátsó lábával, és kényelmesen elhelyezkedik a puha ülésen. Erre Uwe a tarkójánál fogva felemeli, amire a macska meglehetősen agresszívan fúj, de Uwe azért besúvaszt alá három rétegnyi kulturális és könyvajánlót. A macska dühött pillantást vet Uwe-re, amikor az végre leteszi, de aztán csak megmarad az újságokon, és kicsit sértetten néz kifelé az ablakon. Uwe győztes csataként könyveli el az eseményeket, elégedetten bólint, sebességbe teszi a szábot, és kigurul a főútra. A macska azt a pillanatot választja, hogy tüntetőleg végighúzza a karmait az újságon, feltépve azt és mindkét mellső mancsát rátapassza a hasadékon át az ülésre. És kihívóan néz Uwe-re, mintha azt akarná megkérdezni, és? Na, mit szólsz ehhez? Uwe satufékez, a rémült macska pedig előre lepül, és beüti az orrát a műszerfalba. Uwe pedig ránéz, mintha azt válaszolná. Ezt! A macska az út hátra levő részében vonakodik Uwe-ra nézni, összegömbölyödik az ülés egyik sarkában, és fájós orrát dörzsölgeti. De amikor Uwe bemegy a virágüzletbe, és ő egyedül marad, szépen végignyalja a kormányt, a biztonságjövet és a vezetőülés ajtajának belső oldalát, hosszú, nedves csíkokat hagyva maga után. Mikor Uwe visszatér a virágokkal, és felfedezi, hogy a kocsija tele van macskanyállal, dühösen hadonászni kezd a mutatójával, mintha az valami szabja lenne. És akkor a macska beleharap a szabjába. Ezt követően Uwe egy szót sem szól a macskához az út hátra levő részében. Mikor megérkeznek a temetőbe, Uwe inkább biztosra megy. Összetekeri a maradék újságokat, és azzal taszigálja ki a macskát a kocsiból. Aztán Kiveszi a virágot a csomagtartóból, kulcssal bezárja a szábot, és tesz körülött egy kört. Minden ajtót ellenőriz. A macska a földön ül, és őt nézi. Uwe pillantása sem méltatja, csak elmasírozik előtte. Aztán együtt felsétálnak a fagyos, kavicsos temető dombon, letérnek, átvágnak a havon, és megállnak Sonja előtt. Uwe lesöpri a havat a kőről a kézfejével, és megrázogatja a virágokat. Hoztam gazt, motyogja. Rózsaszint, amit szeretsz. Azt mondták, ezek megfagynak ilyenkor, persze csak azért, hogy rávegyenek, hogy drágább fajtát vegyek. A macska leül a hóba. Uwe morcosan ránéz, aztán a sírkő felé fordul. Nos, igen, ez itt a rozzant macska. Na most nálunk lakik. A házunk előtt akart megfagyni. A macska, mintha meg volna bántva. Uwe krákog. Már így nézett ki, amikor előkerült, magyarázza hirtelen védekezően. Szóval nem én tettem tönkre. Már eleve nem volt épp. A sírkő és a macska is hallgatnak. Uwe a cipőjét nézegeti pár pillanatig, morog. Majd fél térdre ereszkedik a hóban, és a maradék havat is lesöpri a sírról. Azután kezét a kőre ejti. Hiányzol, suttogja. Uwe szeme sarka egy pillanatra megcsillan. Valami puhát érez a kezénél. Eltart néhány pillanatig, míg rájön, hogy a macska dugta a fejét óvatosan a tenyerébe. 20. fejezet. Az ember, akit Uwe-nak hívnak, és egy betolakodó. Uwe már vagy 20 perce ül a szábban a garázsajtó nyitva. Az első 5 percben a macska türelmetlenkedik kissé, mintha azon az állásponton volna, hogy ha valaki fültövön vághatná már Uwe-t. Aztán megpróbálja kinyitni az ajtót. Mikor ez nem jön össze, lefekszik az ülésre és elalszik. Amikor az oldalára fordul és horkolni kezd, Uwe rápillant. El kell, hogy ismerje, hogy ez a rozzant macska elég flottul oldja meg a problémáit, de ugyám, újra a parkolóra fordítja a tekintetét, pontosabban a szemben lévő garázsra. Legalább 100-szor állt ott kint Rűnével. De valaha barátok voltak. Uwe ezt nem túl sok emberről mondhatta el életében. Uwe és a felesége voltak az elsők, akik ide költöztek sok évvel ezelőtt. Mikor még az egész új volt, fákkal körülvéve. A másnap költözött be Rűne és Anita. Anita is terhes volt, és természetesen azonnal a legjobb barátnők lettek Uwe feleségével. Erre is csak a nők képesek. És ahogy a nők általában kitalálták, hogy Rűnének és Uwe-nak is jóban kéne lennie. Mert hát annyira közös az érdeklődési körük. Uwe nem is értette, mire gondolhatnak pontosan, hiszen Rűnének mégiscsak Volvo-ja volt. Nem, mintha Uwe-nak úgy általában lett volna valami kifogása Rűne ellen. De volt rendes munkája, és nem beszélt feleslegesen. Rendben, Volvo-t vezetett, de Uwe felesége makacsul állított, hogy attól még az ember nem szükségképpen egy idióta. Így hát Uwe elviselte őt. Egy idő után még szerszámokat is kölcsönzött neki. Egy délután pedig a parkolóban állva, övükbe akasztott hüvelykujjal, megvitatták a fűnyírók árait. Mikor elváltak, kezet fogtak. Mintha egy üzleti megállapodás keretében barátságot kötöttek volna. Amikor a két férfi hírét vette, hogy hamarosan a többi házba is mindenféle népek fognak beköltözni, tanácskozást tartottak Uwe konyhájában. Mire végeztek, megvolt a lakó negyedre szabott házirend, megvolt, hogy mit szabad és mit nem, valamint készen álltak a felállítandó táblák szövegei. No és persze az újonnan alapított lakóbizottság vezetőjét is kinevezték. Uwe lett az. Rűne pedig a helyettese. Az elkövetkező hónapokban együtt jártak a szeméttárolóhoz. Együtt veszekedtek a rossz helyen parkolókkal, közösen alkudoztak a festékre és az ereszt csatornára a vaskereskedésben is. Amikor a kábelt jöttek bevezetni, együtt fogták közre a szakit és magyarázták el neki, hogy mit és hogyan is csináljon. Nem, mintha bármelyikük is értett volna hozzá, de azt mindketten tudták, hogy ha nem felügyelik az eféle tacskókat, akkor azok bizony megpróbálják átverni az embert. Ez már csak így van. Néha együtt vacsorázott a két pár. Bár sikerült, mert hogy Uwe és Rüne többnyire a parkolóban álltak esténként, a kocsiuk gumiait rugdosták, és a csomagtartók térfogatát, az autók kanyarodási ívét, meg más fontos dolgokat hasonlítottak össze. A Szonya és Anita hasa egyre nőtt, és Rüne szerint Anita kezdett megbudjanni. Amióta a harmadik hónapba lépett, szórakozott lett, és Rüne szinte már naponta talált rá a hűtőben a kávéskannára. A Szonya is megváltozott, olyan hirtelen tudott felcsattanni, ahogy a szalonajtók csapódnak ki egy John Wayne filmben. Uwe lassan már attól is tartott, hogy egyáltalán kinyissa a száját. Ez persze szintén zavarta Szonyát, aki egyéb iránt, ha nem izzadt, akkor fázott. És ha Uwe ráunt a veszekedésre, és fél fokozattal feljebb tekerte a radiátorokat, akkor Szonya garantáltan újra izzadni kezdett, így Uwe megint lóholhatott körbe a házban, hogy letekerje mindet. És kívánta a banánt. Olyan mennyiségben fogyasztotta, hogy a boltban bizonyára azt hitték, hogy Uwe állatkertet nyitott otthon. A hormonok harci táncot járnak, bólintott Rüne megértően egyik este, amikor kint ültek Uwe-val a hátsó kertben, míg a nők a konyhában arról beszélgettek, amiről nők szoktak. Rüne elmesélt, hogy előző nap ott találta az okogó Anitát a rádió előtt, és mint kiderült, az volt a sírás oka, hogy egy szép dal szólt. Egy szép dal? Értetlenkedett Uwe. Szép dal, ismételte meg Rüne. A két férfi a fejét rázta, és kibámult a sötétségbe. Csöndben voltak. El kéne nyírni a füvet, szólalt meg Rüne végül. Vettem új kést a főnyíróba, bólintott Uwe. Mibe került? Érdeklődött Rüne. És így folytatódott a kapcsolatuk. Esténként Szonya zenét hallgatott a hasával, mert azt mondta, olyankor mozog a gyerek. Uwe kétkedve ült a fotelében a szoba túloldalán, és úgy csinált, mintha tévét nézne. Úgy általában aggódott, hogyan is lesz, mikor a gyerek majd úgy dönt, hogy kijön. Vajon kedvelni fogja Uwe-t akkor is, ha az nem szereti annyira a zenét? Nem, mintha Uwe félt volna, csak nem tudta, hogy készül fel az ember az apaságra. Szeretett volna egy használati útmutatót, de Szonya kinevette. Uwe nem értette miért, de minden máshoz van használati útmutató. Neki pedig erős kételjei voltak, hogy vajon jó apa lesz-e. Nem kifejezetten rajongott a gyerekekért, sőt még gyereknek lenni sem ment neki túl jól annak idején, gondolta. Szonya azt mondta, Rűnével kéne erről beszélnie, mert hát egy cipőben járnak. Uwe nem értette, mit ért ez alatt Szonya. Rüne nem Uwe gyermekének lesz az apja, hanem egy teljesen másiknak. De Rüne leginkább egyetértett vele, hogy nincs mit megbeszélniük, és ez már valami volt. Így ha Anita esténként átjött, és Szonyával arról beszélgettek a konyhában, hogy mi fáj és hol fáj, Uwe és Rüne hivatkozhattak arra, hogy megbeszélni valójuk van, azután kivonultak Uwe fészerébe, és ott ácsorogtak csöndben, a munkapadon levő dolgokkal babrálva. Amikor már a harmadik egymást követő este álltak ott egymás mellett csukott ajtók mögött, anélkül, hogy tudták volna, mihez kezdjenek, elhatározták, hogy valamivel csak el kellene foglalniuk magukat, mielőtt Rüne szavaival élve a szomszédok gyanakodni kezdenek, hogy rosszban sántikálnak idebent. Uwe egyetértett, és úgy is lett. Nem beszéltek valami sokat, miközben fabrikáltak, de segítettek egymásnak kiigazodni a rajzokon, mérni meg, eltalálni, hogy a sarkok egyenesek és tisztességesek legyenek. És egyik este, mikor Anita és Szonya a negyedik hónapban voltak, mindkét ház gyerekszobájába bekerült egy-egy világos kék babaágy. Le lehet csiszolni és átfesteni rózsaszínre, esetleg kislány lesz, motyogta Uwe, mikor végre megmutathatta Szonyának. Szonya átölelte, és Uwe érezte, hogy a nyaka nedves lesz a nő könnyeitől. Hát, tényleg teljesen irracionális lett a hormonoktól. Szeretném, ha megkérnél, hogy legyek a feleséged, suttogta Szonya. És így történt. Egy egyszerű szertartás keretében összeházasodtak. Egyiküknek sem volt családja, így csak Rüne és Anita jött el. Szonya és Uwe felhúzták egymás ujjára a gyűrűt, aztán mind a négyen elmentek egy étterembe. Uwe fizetett, de Rune segített átnézni a számlát, hogy minden rendben van-e. Természetesen nem volt. Kb. Egy óra veszekedés után meggyőzték a pincért, hogy akkor jár a legjobban, hogyha megfelezi a végösszeget, mert különben feljelentés lesz. Az mondjuk persze nem volt teljesen tiszta, kit jelentenek fel, kinek és milyen okból, de a pincér végül feladta. Kiment a konyhába és új számlát írt, némi káromkodás közepette. Eközben Rune és Uwe egyetértően bólintottak, anélkül, hogy észrevették volna, hogy a feleségeik, mint általában, már 20 perccel korábban hazamentek taxival. Uwe most bólint egyet magában, hogy ott ül a számban, és Rune garázs kapuját nézi. Nem is emlékszik, mikor látta utoljára nyitva. Lekapcsolja a lámpákat, megböki a macskát, mire az egy ugrással felkel, aztán kiszáll. Uwe? Kérdi hirtelen egy kíváncsi, idegen hang. A következő pillanatban egy ismeretlen nő, nyilvánvalóan az idegen hang gazdája dugja be a fejét a garázsba, úgy 45 éves lehet, kopott farmer van rajta is, egy túlméretezett zöld széljacké. De nincs kifestve, a haja lófarokban. Minden további nélkül belép a garázsba, és érdeklődve körülnéz. A macska figyelmeztetően fúj rá, a nő megáll. Uwe zsebrevágja a kezét. Igen? Uwe? Kérdezi meg újra azzal a fajta rámenőséggel, amit azok az emberek használnak, akik süteményt akarnak eladni, de közben úgy csinálnak, mintha egyáltalán nem akarnának süteményt eladni. Nem veszek semmit, mondja Uwe is, a garázs ajtó felé int a fejével, jelezve, hogy a nőnek nem kell más ajtó után kutatnia, tökéletesen megfelel, ha azon át távozik, amelyiken érkezett. A nőről ez lepereg. Léna vagyok. A helyi újságnak dolgozom, és kezdi és készfogásra nyújtja a kezét. Uwe a kezére néz, aztán rá. Nem veszek semmit, ismétli meg. Hogyan? Nyilván előfizetést árul, de nem veszek semmit. A nő zavarba jön. Igen, nos, szóval nem árulok újságot. Írom. Újságíró vagyok. Közli és olyan hangsúlyosan ejti ki az R hangokat, ahogy az újságírók akkor szokták, amikor úgy gondolják, hogy az embereknek az velük az egyetlen problémája, hogy elsőre nem hallották, mit mondtak. Akkor se veszek semmit, válaszolja Uwe, és kitessékeli a nőt a garázskapun. De én beszélni akarok magával, Uwe, tiltakozik a nő, és megpróbál újra befurakodni a garázsba. Uwe kifelé hesegeti, mintha úgy próbálna meg Eri asszani, hogy egy láthatatlan szőnyeget lenget felé. Tegnap megmentette egy ember életét a vasútállomáson. Interjút akarok készíteni magával erről, kiáltja lelkesen. Látszik, hogy akar még valamit mondani, de hirtelen észreveszi, hogy Uwe már nem figyel rá. Összehúzott szemmel valahová máshová néz. A francba most már, motyogja Uwe. Igen, azt akartam kérdezni, próbálkozik, de Uwe már előre is nyomakodik mellette, és elkezd a fehér Skoda felé rohanni, ami éppen most kanyarodott be a parkolónál, és indult meg a házak felé. A szemüveges nő az anyós ülésen annyira meglepődik, mikor Uwe rájuk ront, és elkezdi verni az ablakot, hogy orba vágja magát a mappájával. A fehér inges férfit azonban nem kavarja fel a dolog túlságosan, le is húzza az ablakot. Igen? Érdeklődik. A lakónegyedben a járműforgalom tilos, sziszegi Uwe, és nagy ívben körbe mutat. Ebben a közösségben, a parkolóban parkolunk. A fehér inges a házakra néz, aztán a parkolóra, aztán Uwe-ra. Engedélyem van a hatóságtól, hogy a házig mehessek, így megkérném, hogy álljon félre. Uwe-t annyira felháborítja a válasz, hogy több másodpercébe kerül, hogy lenyelje a káromkodást. A fehér inges eközben elvesz egy doboz cigarettát a műszerfalról. Kérem, menjen innen, mondja. Mi dolga itt? Zihálja Uwe végül. Arra magának ne legyen gondja, válaszolja monoton hangon a fehér inges, mint egy számítógépes üzenet lenne, és épp most tette volna Uwe-t várólistára a telefonban. Kiráz egy cigarettát a dobozból, és rágyújt. Uwe olyan mélyeket lélegzik, hogy a mellkasa hevesen hullámzik a kabát alatt. A nő az anyós ülésen a papírjait szedegeti össze, és a szemüvegét igazgatja. A fehér inges úgy sohajt, mintha Uwe egy engedetlen gyerek volna, aki csak nem akarja abba hagyni a járdán való gördeszkázást. Tudja, mit keresek itt? Az utca végén akkor Rűnéről akarunk gondoskodni. Kinyújtja kezét az ablakon, és a Skoda visszapillantójához ütögeti a cigarettát, hogy leverje róla a hamut. Gondoskodni? Ismétli meg Uwe. Igen, bólint a fehér inges közömbösen. És ha Anita nem akarja, dühöng Uwe és mutató ujjával a kocsi tetején kopog. A fehér inges az anyós ülésen ülő szemüveges nőre néz, és bocsánat kérően mosolyog. Aztán Uwe felé fordul, és mintha az másképp nem értené meg, a lassan formálva a szavakat azt mondja. Nem Anita hozza meg ezt a döntést. Ez az ebben illetékes bizottság feladata. Uwe egyre nehezebben veszi a levegőt, a szíve a torkában dobog. A lakónegyedbe tilos behajtani, mondja összeszorított fogakkal. Ökölbe szorul a keze, a hangja nagyon fenyegető, de a fehér inges teljesen higgadt. Elnyomja a cigarettáját az ajtó külső oldalán, és a földre dobja. Itt a minden, amit Uwe mondott, csak egy szenilis svénember összefüggéstelen fecsegése lett volna. És pontosan mit fog tenni, hogy megakadályozzon benne Uwe? Kérdezi végül. Ahogy a másik kimondja a nevét, Uwe úgy érzi, mintha gyomron találták volna egy faltörőkossal. A fehér ingesre néz, enyhén elnyílt szájjal, a tekintete pedig fellepattog az autón. Honnan tudja a nevem? Sokat tudok magáról, válaszol a férfi. Uwe éppen csak el tudja húzni a lábát a kerék elől, mikor a Skoda mozgásba lendül, és megindul a ház felé. Uwe még mindig sokkos állapotban áll, és csak bámul utána. De ki volt az? Kérdezi a széljack is nő mögötte. Uwe megpördül. Honnan tudja a nevem, támad rá? A nő egy lépést hátrál. Elsimítja néhány elszabadult hajtincsét a homlokából, de közben nem veszi le a szemét Uwe ökléről. A helyi újságnak dolgozom. Meginterjú voltunk néhány embert a peronon, hogy hogyan mentette meg azt az embert. Honnan tudja a nevem? Kérdezi Uwe ismét, és a hangjából érezni, hogy tombol benne a düh. Bankkártyával fizetett a pénztárnál. Bekérezkedtem, és végignéztem a kasszában a kártyás fizetések bizonylatait. Felel, és még egy lépést hátrál. És ő? Honnan tudja ő? Hogy hívnak? Ordítja Uwe, és az eltűnt Skoda irányába bök. A halántéken úgy mozognak az erek, akár kígyók egy dobbőr alatt. Nos, nem tudom. Uwe nehezen lélegzik, és tekintetével nem engedi el a nőt, mintha arra próbálna rájönni, hazudik-e. A halvány lila gőzöm sincs, még sose láttam ezt a férfit, biztosítja Uwe-t a nő. Uwe tovább szugerálja. Végül megadóan bólint, inkább csak magának. Aztán megfordul és hazafelé indul. A macska követi őt. A nő utánuk kiáll, de Uwe nem reagál. Belépnek az előszobába, Uwe behúzza az ajtót, közben odakint a fehéringes férfi és a szemüveges nő a mappákkal becsönget Anita és Rűne házába. Uwe leereszkedik az előszobában a hokedlire. Remeg a megaláztatástól. Már majdnem elfelejtette ezt az érzést. A tehetetlenség. Az elviselhetetlen tény, hogy a fehéringes férfiakkal nem lehet ellenkezni. És most visszatértek. Nem voltak itt, miután ő és Szonya visszatértek Spanyolországból a baleset óta. 21. fejezet. Az ember, akit Uwe-nak hívnak, és az éttermek, ahol külföldi zene szólt. A buszút persze Szonya ötlete volt. Uwe egyáltalán nem értette, miért jó az. Ha már utazni kell valahová, menjenek a számmal. De Szonya makacskodott, hogy a buszutak romantikusak, és ez nagyon fontos szempont. Ezt Uwe felfogta, így hát busszal mentek. Odaúton a buszban mindenki sörözött, fényes nappal, mintha valami utazó cirkusz volnának. Uwe megállapította, hogy Spanyolországban mindenki azt hiszi, hogy ők ott különlegesek, csak mert sejpegnek. Külföldi zene szól az éttermekben, és mert a nap közepén lefekszenek aludni. Uwe minden erejében azon volt, hogy ne örüljön ennek az egésznek, de Sonja annyira őrült, hogy végül elkerülhetetlenül megfertőzte őt is. Olyan hangosan nevetett, mikor Uwe átölelte, hogy az egész teste rázkódott. Még Uwe sem tudott az ilyesminek nem örülni. Egy kis szállodában laktak. Kis medencéje is volt, meg egy kis étterme, amit egy kis ember vezetett, akit, mint Uwe megtudta, Hosszénak hívnak. Josénak kellett írni, de hát a kiejtésben nem voltak olyan pontosak a Spanyolországban. Oszé nem beszélt svédül, de attól még nagyon szeretett beszélni. Sonja megállás nélkül lapozgatott egy kis könyvet, és próbálta spanyolul kimondani, hogy naplemente meg, sonka. Uwe úgy vélekedett, hogy akármilyen nyelven mondják is, az attól még a disznó hátsó fele marad, de nem szólt semmit. Ellenben arra rámutatott, hogy Sonjának nem kellene pénzt adni a koldusoknak az utcán, mert úgyis csak pálinkát vesznek rajta. De Sonja attól még adott. Azt csinálnak a pénzzel, amit akarnak, jelentette ki. És mikor Uwe tiltakozott, a nő csak mosolygott, és Uwe nagy kezét a sajátjába vett, és megpuszilta. Uwe, mikor egy ember ad valamit egy másiknak, nem az nyeri az áldást, aki kap, hanem az, aki ad. Harmadik nap már Sonja is lefeküdt a nap közepén aludni, mert Spanyolországban így kell, mondta, és az embernek illik átvenni a helyi szokásokat. Uwe persze gyanított, hogy nem a helyi szokás a lényeg, hanem az, hogy ez a ragyogó ürügy Sonja számára. Így is 24-ből 16 órát alvással töltött, mióta várandós lett. Mint az ember egy kölyök kutyával menne nyaralni. Míg Sonja aludt, Uwe sétára indult. Leballagott az úton a szállodától a faluba. Kőházak mindenütt, észrevételezte. De sehol egy tisztességesen leszigetelt ablak, ameddig a szem ellát. Sőt, a némely bejárati ajtó alatt még küszöb sem volt. Uwe ezt enyhe barbarizmusként könyvelte el. Így rohadtul nem lehet házat építeni. Már visszafelé tartott a szállodába, mikor meglátta, hogy Hosszé egy kis barna füstölgő autó motorháza fölé hajol az út szélén. Két gyerek ült a kocsiban, és egy nagyon öreg nő, sállal a feje körül. A nő nem volt valami jó állapotban. Hosszé meglátta a Uwét, és azonnal hevesen integetni kezdett neki, valami pánikszerű kifejezéssel az arcán. Señor! Kiáltott oda Uwénak. Így szólította, mióta csak megérkeztek a szállodába. Uwe úgy gondolta, ez azt jelenti spanyolul, hogy Uwe. Hosszé az autóra mutogatott, és vadul gesztikulált Uwe felé. Uwe zsebre dugta kezét, megállt tisztes távolságban, és várakozóan nézett. Hospital! Kiabált a Hosszé, és a kocsiban ülő öreg nőre mutatott. Nem látszik teljesen egészségesnek, állapította meg Uwe ismét. Hosszé újra és újra a nőre mutatott, aztán a füstölgő motorra, és kétségbe esetten ismételgette. Hospital! Hospital! Uwe megfontolta a dolgot, és végül arra jutott, hogy ez csak azt az autómárkát jelentheti, amelyikbe a füstölgő kis kocsi is tartozik. Oda ment a motorháztető fölé hajolt, és belenézett a szerkezetbe. De nem tűnik valami bonyolultnak, gondolta. Hospital, ismételte meg Hosszé. Többször bólintott, és eléggé ijedtnek tűnt. Uwe nem tudta, milyen választ vár erre, de úgy festett, ez az automárka nagyon fontos itt Spanyolországban, és ezzel Uwe tudott azonosulni. Száb, mondta ezért, és a saját melkasára bökött. Hosszé kérdőn nézett rá egy pillanatig, aztán magára mutatott. Hosszé! Rohadtul nem kérdeztem, hogy hívnak. Én csak azt kezdte Uwe, de amikor a motorháztető fölött meglátta a másik tóként csillogó tekintetét, elharapta a mondatot. Hosszé talán még kevesebbet ért svédül, mint amennyit Uwe spanyolul. Uwe sóhajtott, és a hátsó ülésen ülő gyerekekre pillantott. Az öreg nő kezét fogták, és nagyon ijetnek tűntek. Uwe ismét belenézett a motorba. Aztán feltűrte az ingóját, és odébb hesegette Hosszét. Sonja sose értette meg, miért kaptak a hét hátra levő részében ingyeneni Hosszé éttermében, akármennyit lapozgatta is a könyvét. De amikor a kis étterem tulajdonos arca Uwe láttán mindig felragyogott, és Kinyújtott karra azt kiáltotta, Szenyor Száb! Akkor mindig gyöngyöszően kacagott. Szonya sziasztái és Uwe sétái napi rutinnál váltak. Másnap Uwe megállt egy férfi előtt, aki kerítést épített, és elmagyarázta neki, hogy így nem építünk kerítést. A férfi egy szót sem értett a magyarázatból, így Uwe úgy döntött, gyorsabb lesz, ha megmutatja neki. A harmadik napon felhúzott egy új falat a templomi közösségi házban, a lelkésszel közösen. A negyedik nap kiment Hosszéval egy mezőre a falunk kívülre, és segítettek Hosszé egyik barátjának kihúzni a sárból a lovát. Évekkel később Szonyának egyszer eszébe jutott, hogy megkérdezze Uwét, mivel foglalt el magát, amíg ő aludt. Uwe a nagy nehezen elmesélte, Szonya pedig hosszan és csodálkozva csóválta a fejét. Szóval ellógtál és segítettél a rászorulóknak kerítést javítani? Mondhat bárki bármit róla, Uwe, de te vagy a legfurcsább szuperhős, akiről valaha is hallottam. A buszúton hazafelé Szonya megfogta Uwe kezét és a hasára vonta. Uwe akkor érezte először, hogy a gyerek rúg. Gyengén, mintha valaki egy vastag edényfogó kesztyűn keresztül bekötte volna a tenyerét. Több órán át ültek így, és figyelték a tompa apró rugásokat. Uwe nem szólt egy szót se, de Szonya rajta kapta, mint készfejével megtörli a szemét. Aztán felállt, és azt dünnyögte, muszáj vécére mennem. Ez volt Uwe életének legboldogabb hete. És ami ezután jött, az volt a legrémesebb.